A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.
2018. február 24-én déli 12 óra 31 perckor meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Üdvözlök mindenkit, a mikrofonnál a kőbezárt múltunk szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Első Mátyás, gyakran Korbin Mátyás, születési nevén Hunyadi Mátyás, 1458 és 1490 között volt Magyarország királya. Hivatalos uralkodói címe eredetileg Magyarország, Dalmácia, Horvát ország, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország és Bulgária királya volt. Ehhez csatlakozott 1469 után cseh királyá választásától a Csehország királya cím is. Korvinus, azaz a hollos melléknevét a Hunyadi család hollót ábrázoló címeréről kapja. A magyarok, de számos más környező nép hagyománya is az egyik legnagyobb királyként tartja számon, akinek emlékét sok népmese és monda őrzi. Mátyás nevének népszerű díszítő jelzője az igazságos. A szakirodalom és a köznyelv egyaránt leginkább sorszám nélkül egyszerűen Mátyás királynak nevezi. Meghívott vendégünk Keresztes Géza műépítész, műemlékvédő szakmérnök, akivel ma többek között az említett királyunk születési és királyá választási évfordulójáról beszélgettünk. Témánk Hunyadi Mátyás évfordulói. Hölgyeim és uraim, önök most a 106,8 és a 96-os ultrarövid, valamint az 1323-as középhullámú frekvenciákon a Marosvásárhelyi Rádió kőbezárt múltunk című műsorát hallgatják. És most köszöntjük rádiónk stúdiójában Keresztes Géza műépítészt, műemlékvédelmi szakmérnököt. Géza, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszöntöm a hallgatókat.
Mérnök úr, úgy gondoljuk, lesz ma, amiről beszéljünk bőven. Épp elég, ha most egyelőre csak Mátyás király születési és királyá választásának évfordulóját említjük. Sok mindenre várunk választ öntől, és hogy minél több információt elmondhassunk a mostani kőbezárt múltunkban, ez a műsor ma nem fél órás, hanem 60 perces lesz. Gondolom egyetért ezzel, és várja a kérdéseinket.
Igen, várom a kérdéseket, és örvendek, hogy a műsor hosszabb.
Keresztes úr, jó lenne, ha minden és mindenki előtt a kőbezárt múltunk első részének elején Hunyadi Jánosról, Mátyás király apjáról beszélne a hallgatóknak.
Hát igen, itten a kettős ünnep kapcsán el kell mondjuk azt, hogy 575 éves ugye a születési évforduló és 560 éves a királyjá választási évforduló. Na most ezekkel a történelmi eseményekkel kapcsolatosan régebbről kell kezdjük a dolgokat, és pedig a történetünket Nagy Lajos király uralkodásával kezdeném, aki 1342 és 1382 között volt magyar király. Uralkodása alatt aktív külpolitikája miatt a Szélrozsa szinte minden irányában folytatott hadjáratokat, Litvániától egészen Nápolyig. Itt emlékeztetném a hallgatókat Toldi Miklós nevére, ugyanis Arany János ugye Toldiában és a trilógiában, a Toldi szerelmében, Toldi estéjében leírja Toldi Miklósnak itáliai hadjáratait, illetve harcokban való részvételét. Tehát elmondhatjuk, hogy ekkor vált a magyar királyság, ezért indulunk erről az időszakról, ekkor vált a magyar királyság európai tényezővé, mert megvalósította például a Magyar-Lengyel Uniót is 1370-ben, mert ekkor lengyel királyá is koronázták. Aztán 1375 és 1377-ben már több alkalommal megütközött a Balkánon a törökökkel is. Tehát innen látható, hogy nagyon aktív és nagyon nagy területen folytatott harcászati és háborús, meg politikai műveleteket. Ezeket az időket nevezi Nemeskürti István a daliás időknek, amikor egész Európa politikai tényezője és politikai meghatározója volt a magyar királyság. Na most Nagy Lajos halála után 1382-ben sajnos Nagy Lajosnak nem volt fia, csak leánya, tehát lánya Mária lett a királyné, jobban van a királynő, de abban az időben, ugye, amikor nagyon ilyen férfi központú volt a világ, nem nézték el, hogy egy nő legyen az uralkodó, és ezért a magyar királyság élére férfit vártak. Na most itt azt is el kell mondjuk, hogy kisebb-nagyobb herce, hurca, stb. Ilyen villangások történtek addig, amíg 5 évre rá, tehát Nagy Lajos halála után 5 évre, 1387-ben Mária férje, luxemburgi Zsigmond foglalta el a trónt, aki aztán 50 éven keresztül uralkodott egészen 1437-ig. Most itten egy picit ki kell térjünk az európai történelemre is, mert el kell mondjuk azt, hogy a 14. század második felében a török hatalom egyre erősödött, és a kelet-római birodalmat mindinkább zsugorította, a törökök körbezárták a bizánci birodalmat, és így 1363-ban már Dzsinápolyban, a mai Edirnében volt a török szultán székhelye. A Balkánon persze a kisebb, nagyobb fejedelemségek léteztek, de viszont az a baj, hogy ezek a szerb fejedelemségek például a széthúzások miatt nagyon megkönnyítették a törökök előre nyomulását, a török hódítást, és a balkáni népek próbáltak ellenállni ennek a hódításnak, de 1389-ben az első rigomenzei csatában, tehát a koszovó-poljai csatában ezek a népek teljes vereséget szenvedtek, és így a török megszállás az már elkönyvelhető. Aztán a második nagy ütközet a törökökkel ugyancsak a Balkánon történt, amely a Nikápolyi csata néven ismeretes, 1396-ban volt, mely hatalmas vereséggel végződött. Itt 9. Bonifác pápa kezdeményezett egy keresztes hadjáratot, és az egész nyugat megindult, franciák, velenceiek, angolok, németek, görögök, lengyelek és a románok is, persze itt mindenki ismeri Mircea Eliade részvételét is ebben a csatában. Tehát a csata az súlyos vereséggel végződött, és így a török hatalom egészen a Dunáig jutott el. Na most el kell mondjuk azt is, hogy Zsigmond királyunk, aki tulajdonképpen a keresztes hadak vezetésével volt megbízva, és ő kellett volna irányítsa ezt az egész hadjáratot, a vereség után gyorsan hajóra szállt és eltűnt a harctérről. Na most, miután végül visszakeveredett országába, hát az európai politikát próbálta irányítani, és hatalma egyre nőtt, mivel a pápával közösen próbálták az európai hatalmakat a törökök ellen hangolni, és végül 1433-ban hatalma kiteljesedett azzal, hogy a pápa a német-római birodalom császárává koronázta. Na most már eddig mondjuk az európai politika, de Zsigmond uralkodásával kerülünk abba a korszakba, amikor Hunyadi Jánost kell megemlítsük, mert Hunyadi János ekkor jelenik meg a történelemben, ugyanis ő 1406 vagy 1407-ben született, és itt is ilyen kisebb-nagyobb eltérések vannak azzal kapcsolatosan, hogy hát tulajdonképpen honnan is származott, és ki ez a Hunyadi János. Hát a család a nevét ugye a birtokról kapta, Hunyadról, melyet az apja, tehát Hunyadi apja Vajk, a vasalföldi román nemes kapta, aki végül ezzel az uradalom együtt magyar nemesi rangot is kapott. Na most itt egyesek szerint ugye felvetődik az a kérdés, hogy miért volt Zsigmond annyira tekintettel Hunyadi gyerekkorára, meg előre haladására, mert azt is el kell mondjuk, hogy a Hunyadi család újabb birtokokat kapott, és a Hunyadi Jánosnak a neveltetését a király is elősegítette, és nagyon gyorsan emelkedett a ranglétrán. Előbb a balkáni hadjáratukban vett részt Zsigmond kíséretében, majd később az itáliai diplomáciai utakon is részt vett, ahol Zsigmond ugye szerepelt, és így 3 évet töltött Itáliában például, ahol megismerte az udvari életet, a diplomáciát, és így már európai kitekintése is volt. Azt is el kell mondjam, hogy 30 éves korában ugye a királynak testőrkapitánya lett. Na most, mit jelent Hunyadinak az előre haladása? Tehát Hunyadi lényegében egy fiatal katona volt, aki ugye lévén, hogy nőtt egyfolytában a török veszély, hát ezért nagyon sok hadjáratban és ilyen kisebb-nagyobb csatározásokban vett részt. Az első jelentősebb dolog, ami ugye Hunyadi nevéhez fűzhető, az éppen Szendrő várának a felszabadítása, amit visszavettek a törököktől, és ez ugye pont Hunyadinak köszönhető, amikor Hunyadinak egy ilyen pusztító rohamával, a lovas csapatával szétverte a törököket, és ennek következtében ő akkor a csata végkimenetelét azt eldöntötte. Na most az 1430-as és 40-es évek elején Hunyadi már mint seregvezér szerepel, tehát itt látható, hogy milyen gyorsan emelkedett a ranglétrán a nemesi, annak ellenére, hogy nem volt nagy nemesi családból származó. Na most a török veszély következtében több hadjárat is volt a Balkánon, de viszont ezeket a hadjáratokat nem mindig lehetett elindítani, ugyanis az a helyzet, hogy ehhez nagyon erős katonaságra, csapatokra lett volna a szükség, de mivel a nagyurak mindig azt tartották, hogy a király kötelessége az országot megvédeni, ezért nem nagyon járultak hozzá, hogy csapatokat küldjenek, és hogy ezzel megvédjék az országot. De ennek ellenére például 1441-42-ben nagy hadjáratra került sor a törökök ellen, ezt Hunyadi vezette, ugye, és le is verték a törököket, így például Erdély területére is már betörtek a törökök, és Gyulafehérvár mellett Hunyadi győzelmet aratott felettük. Na most ennek következtében évről évre újabb és újabb hadjáratok indultak, főleg a Balkán fele, azért, hogy meggátolják a török bejövetelt. Így például 1443-44-ben volt a hosszú hadjárat, tehát ez nem azért, mert olyan sok ideig tartott, tehát majdnem 2 évig, hanem azért, mert nagyon sokat vándoroltak a Balkán félszigeten, ahol többször megütköztek a törökökkel, és általában le is győzték a törököket, tehát így a Balkánra mélyen behatoltak, például Drinápoly mellé, amit említettem már, hogy a szultáni főváros volt, meg Szófia mellett is hatalmas csatákat vívtak. Na de elkövetkezett az 1444-es hadjárat, tehát a Várnai csata, ahol ugye a magyar királyá lett 20 éves lengyel Jagelló Ulászló is részt vett, de hát itt hatalmas vereséget szenvedtek a törököktől, és ebben a csatában Ulászló király is állítólag elesett. Azért mondom, hogy állítólag elesett, mert nem lehetett tudni, egyesek szerint a királyt nagyon kevés létszámú testőrsége kimentette, mások szerint pedig a király meghalt. És ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy itt pár évig az országnak nem volt királya. És akkor ennek következtében, mivel az országnak nem volt királya, tehát 1444 a Várnai csata évétől 1446-ig várta vissza az országgyűlés a királyt. De mivel ez a király nem jelentkezett, ezért úgy döntöttek, hogy egy kormányzót választanak, addig, amíg tisztázódik a helyzet, és végül is majd akkor választanak királyt, mert ugye a nemesi jogba benne volt ez, hogy királyt választunk. Ez nagyon fontos lesz majd később is, amint majd beszámolunk erről. Tehát Hunyadit választották meg kormányzónak, és ő 1446 és 1452 között volt kormányzó, és ebben az időben több hadjáratot vezetett még a Balkánra, tehát ilyen volt például a Havasalföldi hadjárat 1445-ben, majd 1448-ban a szerb hadjáratok, és következett az újabb rigomezei csata, amikor megint vereséget szenvedtek, tehát elmondhatjuk azt, hogy Hunyadi János a hadvezérsége során két nagy vereséget szenvedett, az egyik a Várnai csata volt, és a másik a második rigomezei csata. És itt elérkeztünk egy olyan időponthoz, amit 1456-nak nevezünk, amikor ugye a török megtámadta Nándorfehérvárat, és Hunyadi szabadította fel tulajdonképpen a várost, a várat, ezzel gyakorlatilag tönkreverve a törököket, és itt egy fényes győzelmet aratva. Na most sajnos ennek a nándorfehérvári győzelemnek volt egy nagyon rossz végkimenetele, és pedig az, hogy a pesti járványban, ami kitört a hadjárat során, itt Hunyadi is halálát lelte. Na most ez ugye a magyar történelem szempontjából egy nagyon fontos esemény volt, de ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy ez a nándorfehérvári győzelem az körülbelül olyan 70 évre visszavetette a törököket a magyar határtól, tehát itt történt egy olyan határozott és olyan nagy arányú győzelem, ami meggátolta a török tovább haladást. Na most még azt is el kell mondjam, hogy ezzel kapcsolatosan, hogy Hunyadi újabb és újabb rangokat, meg kapitányságokat, kormányzóságokat nyert, hát ezzel együtt Hunyadinak nagyon nőtt a birtoka. Tehát Hunyadi János, aki egy középnemesi családból származott, végül is nagy birtokos lett, és mikor 1441-ben Erdély vardája lett, akkor rengeteg várat és földbirtokot kapott, mert ezekhez tartozott, a vajdai ranghoz tartozott ezeknek a bizonyos területeknek a birtoklása is. Így például ő akkor megkapta a Hátszeget, Kükülővárt, Dévát, Görgényt, Solymosvárát, és ezzel ő a nagybirtokosok közé jutott, és így elmondhatjuk azt, hogy Felvidéken, az Alföldön, a Dunántúlon mindenütt voltak birtokai, és amikor Hunyadi János meghalt, akkor neki a birtokában 28 vár, 50-nél több város, és több mint 1000 falu volt, és ezek területe körülbelül 2.400.000 hektárra rugott. Tehát itt láthatjuk azt, hogy milyen hatalmas birtokkal rendelkezett Hunyadi János, amikor tulajdonképpen elhalt. Ha most itt visszatérnék nagyon gyorsan a Várnai csatára, ugyanis a Várnai vereség az Ulászló halálával végződött, és akkor ugye Hunyadi kormányzóságával folytatódott. Hát akkor most hamar tárgyaljunk arról, és mondjuk el azt, hogy Hunyadi Mátyásnak a szülei, ugye Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet voltak, és hogy Hunyadi János, illetve Hunyadi Mátyás a másodszülött gyerek volt, mert az első szülött gyerek az Hunyadi László volt, aki 1430-ban vagy 31-ben született, és ő főleg katonai dolgokkal foglalkozott. Míg Mátyás, ő jól nevelt gyerekként, ugye inkább az elméleti, vagy mondjam úgy, a kor kulturális dolgaival törődött.
Mérnök ura, következőkben Szilágyi Erzsébet, Szilágyi Mihály és Hunyadi László, mit kell tudni, mit kell tudjunk még a családról?
Hát igen, itt el kell mondjuk azt, hogy a Szilágyi család az ugye egy középnemesi család, és Szilágyi Mihály, ők és a család az a Balkánról származtak, tehát nekik itt voltak birtokaik, és Szilágyi Mihály főleg sógorának, tehát Hunyadi Jánosnak köszönhette azt, hogy a politikában és a hadjáratokban részt vehetett. Nyilván Hunyadi könnyítette meg azt, hogy Szilágyi Mihály bekapcsolódhatott a hadvezetésben, és aztán mindenféle hadjáratban részt vett. Így például ő is részt vett az 1444-es Várnai csatában, és ekkor ugye, mint tudjuk, se beszámoltam róla, vereséget szenvedtek, ugyancsak a veresége végződő Rigomezei 1448-as csatában is részt vett, és mint mondtam, Szilágyi volt a dándorfehérvári várkapitány 1456-ban, amikor ugye a török megtámadta, majd Hunyadi felszabadította a várat. Na most itt nagyon röviden Hunyadi Lászlóról kellene beszélnünk egy keveset, és pedig arról, hogy hát Hunyadi László, mint nagyobbik testvér, ő ugye apjának halála után állt a Hunyadi Liga érére, mert el kell mondani azt is, hogy abban az időben az ilyen nemesi családok ilyen ligákba tömörültek, és ők végül is a ligák közötti húzavona, meg erőviszonyok határozták el, meg határozták meg, hogy végül is ki lett a király. Na most itt mi Hunyadi Lászlónak az életét Túróczi Jánosnak a kronikájából ismerjük, és pedig itt Túróczi sokszor elmondja azt, hogy hát Cillei Úri gróf, aki ugye a királynak a nagybátyja volt, hát nagyon neheztelt a hunyadiakra, mert hát például ő szeretett volna lenni kormányzó, és ugye a kormányzói rangot az pedig Hunyadi János nyerte el, és ezért nagyon neheztelt a nagybácsi, mert hát nem lehetett ő a kormányzó, és akkor nem befolyásolhatta úgy az uralkodót, ahogy ő szerette volna. Tehát ennek következtében, miután meghalt Hunyadi János, hát akkor a Cillei Ulrik a két fiún próbált bosszút állni azért, mert Hunyadi ugye elhódította előle a kormányzói rangot, és ezért gondolta, hogy előbb leszámol a Hunyadi párttal, hogy ne legyen a két fiúnak támogatója. Erről be is számol Túróczi, és pedig így írja le, azt mondja Hunyadi Lászlóról, hogy a te ügyed nagyon rosszul áll, mert Ulri gróf elfordította tőled a király jó indulatát, és rávette, hogy fosszon meg téged, és az összes magyarokat az oldala mellett viselt méltányosságoktól, és a méltóságokat a magyaroknál nekik jobban tetsző németeknek adja, téged pedig mielőtt kivernek a várból. Tehát itten a Nándorfehérvárról van szó. És akkor meg is történik itt egy nagyon érdekes dolog, az pedig, hogy az 5. László király és Cillei Ulrik egy német keresztes had kíséretében szépen odasétálnak a Nándorfehéri vár alá, azzal az ürüggyel, hogy meg akarják szemlélni a törökök vívott ütközet nyomait, és így be akarnak vonulni a várba, amit természetesen Hunyadi László nem engedi ez, és csak a királyt és Cillei Ulrikot engedik be a várba. Na de itt aztán történnek olyan események, ami nagyon gyorsan más irányba tereli a dolgokat, és pedig az, hogy Cillei Ulrik és Hunyadi László itt csúnyán összevesznek, aminek következtében Hunyadi Lászlóra kardot ránt Cillei Ulrik, aminek az lesz a vége, hogy Hunyadi védekezik, a fegyverzajra a katonaság betódul a szobába, ahol ők ketten dulakodnak, és ott csúnyán megmocskolják Cilleit, és fejét veszik. Ennek következtében ugye Hunyadi László véresen bemegy a királyhoz, és jelenti neki, hogy mi történt, hogy megölték a nagybácsit, és hogy tulajdonképpen itt rátámadt, és ennek következtében alakult így a helyzet. A király nagyon megijed, és megjelenik Szilágyi Erzsébet is, és a Szilágyi Erzsébetnek a király megesküszik, hogy nem fogja bántani a Hunyadi fiúkat, és nem fog bosszút állni a nagybácsinak a halála miatt, és akkor tovább vonulnak a Nándorfehérváról Temesvárra, ahol Hunyadi nagybátyját, tehát Szilágyi Mihályt a király megerősítette a Nándorfehérvári kapitányi tisztségében. Na most itt el kell mondjam azt is, hogy hát Hunyadi Lászlónak a jegyese, ugye Garai László nádor leánya volt, de ez a Garai társaság az újlaki grófokkal közösen állandóan szövetkeztek a hunyadiak ellen, és ezért szerették volna Hunyadi Lászlót félreállítani, és ez gyakorlatilag sikerült is nekik, mert mikor a királlyal együtt ugye Hunyadi felment Budára, akkor felbíztatták, Hunyadi Lászlóról beszélünk itt, felbíztatták Hunyadi Lászlót, hogy hívja fel Mátyást is a Budára, hogy beszéljenek és tárgyalják meg a következő lépéseket, amit az uralkodóval szemben kell végrehajtani. Ennek következtében megjelent a Budán Hunyadi Mátyás is, annak ellenére, hogy apjuk, Hunyadi János, mintha erőre érezte volna, hogy mivel milyen problémák lesznek később, örökségű hagyta rájuk, hogy soha együtt ne jelentkezzenek egy helyen, mert hogyha az egyiket elfogják, akkor a másik tudjon segíteni neki. Na hát itten kihasználták a Garai Liga, hogy a két fiú együtt volt, és ezért elfogták Hunyadi Lászlót és Hunyadi Mátyást is. Na hát itt történik meg az, amit ugye mindenki ismer, hogy Hunyadi Lászlót gyorsan perbefogják, és az ijedős király gyorsan halálra is ítéli, és ennek következtében Hunyadi Lászlót kivégezték. Viszont a király gyorsan elmenekül, már Mátyást nem tudta, nem akarta kivégezni, és elmenekült, hogy így mondjuk, Bécsbe, utána pedig Prágába, ahova magával vitte Mátyást is.
Keresztes úr, köszönjük az eddigi válaszait. Hölgyeim és uraim, most a zene következik, de perceken belül innen folytatjuk a kőbe zárt múltunkat.
Végül megkívánja
Folytatjuk a kőbe zárt múltunkat. Mai meghívottunk Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök. A következő percekben is vele beszélgetünk, őt kérdezzük. Géza Mátyás király szülőháza Kolozsvár legrégebbi emeletes háza, jelenleg a Művészeti és a Design Egyetem épülete, az óvárban található gótikus stílusú műemlék. A ház az 1440-es években Méfi Jakab jómódú szőlősgazda tulajdonában állt, rendszerint nála szállt meg Szilágyi Erzsébet. Mit tud nekünk elmondani a gótikus műemlékről?
Hát igen, ez a ház, ez nagyon impozáns helyen, és pedig a Kolozsvár központjában áll, és a Mátyás utca 6 szám alatt található. Fennmaradását a kiváltságoknak köszönheti, amit nagyszülött fia Mátyás adományozott, és itt el kell mondjuk azt, hogy a kiegyezést követő években ugye a városszépítő mozgalom figyelt fel először erre a házra, de viszont a figyelmet főleg Ferenc József király látogatása 1887-ben irányította főleg erre a házra, mert ő 400 forintot utalt ki, hogy a házat illő módon megjelöljék, hogy itt született Mátyás király. Tehát a nagy elődje. Azon kívül pedig azt is el kell mondanom, hogy ez a tulajdonképpeni Mátyás kultusz, ez már elindult a középkorban, tehát Heltai Gáspár idejében, aki lefordította Antonio Bonfininek ugye a latin nyelvű kronikáját, és ennek következtében aztán már 1574-ben, amikor megjelentek ezek a fordítások, akkor tól indult ez a Mátyás kultusz. Tehát ő leírja azt, hogy ebben a házban, ugye 1443-ban itt szállt meg Szilágyi Erzsébet, és Erzsébet asszony az óvárban, ugye, és tulajdonképpen a szülés után még egy jó pár évig ebben a városban is éltek, és itt ment először Mátyást, itt vitték először iskolába, és ennek következtében ugye ez a város megmaradt a nagy király emlékezetében, és 1467. szeptemberében aztán Méfi Jakabnak az utódai kapták meg azt a kiváltságjogot, hogy többet adómentesek lettek, és hogy a város nyilván kellett tartsa az épületnek a karbantartását. Na most ezt a kiváltságjogot 1649-ben második Rákóczi György is megerősítette, és mikor Méfi Jakabnak az utódai el akarták, leszármazottjai el akarták adni a házat, akkor 1734-ben a város ért az elővásárlási jogával, és így akkor megvásárolta ezt az épületet, és úgy ezek szerint a tanácsnak a tulajdonába jutott. Na de viszont az a helyzet, hogy az épület a történelme során sokféle funkciót betöltött, így például volt városi fogda is például, vagy katonai kórház, és például 1849-ben Honvéd kórházként működött. Aztán Haller Károly professzor volt a kezdeményező, aki 1880 júniusában javasolta, hogy jelöljék meg a szülőházat, és akkor 1887-ben az uralkodói látogatás és az a felajánlott 400 forint is hozzájárult ahhoz, hogy Mátyás szülőházát megjelöljék, és így 1889. szeptember 2-án Pákei Lajosnak a tervei szerint Zala György készítette egy ilyen emléktáblát, amit fel is tettek a házra, amelyen írja azt, hogy ebben a házban született 1443-ban Mátyás az igazságos, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fia, szülőházát a nagykirály kegyeletéből minden teher alól fölmentette, második Rákóczi György erdélyi fejedelem e ház kiváltságát megerősítette, első Ferenc József apostoli királyunk 1887. szeptember 23-án látogatásának látogatásával megtisztelte és kegyes adományban gondoskodott, hogy örök emlékezetű megjelöltség és a kegyelet és a tisztelet hirdetője ez az emléktábla. Tétetett a szülőházra a tulajdonos Kolozsvár szabad királyi városa. Tehát ez lenne a története mondjuk a Mátyás háznak. Ennyit még elmondanák, hogy tulajdonképpen ez az épület három részből áll, ez a három rész a külső ránézetére is látszik, más az ablakok kiképzése, tehát van gotikus része ennek a háznak, van reneszánsz része, és hát a legrégebbi része, ahol tulajdonképpen Mátyás született, az a gotikus rész.
1458. január 24-én választották meg Magyarország királyának Hunyadi Mátyást, a törökverő hadvezér Hunyadi János fiát. A legenda szerint Mátyást a Duna jegén türelmetlenül várakozó budai és pesti polgárok kiáltották ki uralkodónak. A valóságban azonban a Magyarországot irányító főúri ligák jutották trónra azt a fiatalembert, akinek 32 évig tartó országlása Magyarország utolsó fénykorának bizonyult.
Igen, hát itt azzal fejeztük be a történetet, ugye a Mátyásféle történetet, hogy hát amikor a király elmenekült tulajdonképpen az országból, előbb Bécsbe, majd Prágába, akkor magával fogolyként vitte Mátyást is, tehát a fiatal Mátyást. Na most az is itt nagyon gyorsan bekövetkezett, hogy 1457 év végén a király hirtelen elhalt, és akkor Mátyás még fogoly volt. Na de hát a helyzetet kihasználta Podjebrád György, aki akkor kormányzója volt Csehországnak, és továbbra is fogságban tartotta Mátyást, és ennek következtében saját érdekeit képviselve itt kitételeket tett, és pedig váltságdíj ellenében akarta csak Mátyást szabadon bocsájtani, és egy másik kitétel az volt, hogy csak akkor engedi szabadon Mátyást, hogyha a fiatal ember feleségül veszi Katalin nevezetű leányát, és ezzel ő saját magának akarta biztosítani azt, hogy hát akkor majd a családja a magyar királyi trónhoz is közelebb jut. Hát ezt a dolgot nagyjából Mátyás is elfogadta, ugyanis arra számított, hogyha tényleg elveszi a Podjebrád leányt, akkor majd ez a, aki már közben királyá avansált, ugye, Csehországban, majd meg fogja védeni a német római császárral szemben a magyar trónt is, lévén, hogy hát a Csehország, mint választó fejedelem részt vett a német-római birodalomhoz tartozó államszövetségben. Na, tehát ilyen kitételei voltak a fogolytartónak. Közben persze a Magyarországon folytak a tárgyalások, és a nagyurak és a ligák között folyó tárgyalások arra jutottak, hogy hát ugye Hunyadi Mátyás kéne megválasztani királynak, de ez a Hunyadi Mátyás megválasztása nagy nehézségekbe ütközött, pont annak következtében, hogy ez a Garai Liga, tehát aki tulajdonképpen a Hunyadi Lászlónak ajánlotta a leányát, Garai, ő volt az, aki nagyon ellenszegült megint a Hunyadi család előre törésének. És ezért Szilágyi Mihály, aki ugye a Hunyadi ligát vezette, leült és tárgyalt a Garai ligával, a Garai újlaki ligával, azért, hogy előmozdítsák Mátyásnak a királyá választását. És akkor a Garai azért, hogy megbocsátsák azt, hogy ő részt vett a Hunyadi László megölésében, ezért elfogadta a kitételeket és a feltételeket, hogy álljon át a Hunyadi oldalra, és megígérte, hogy tekintélyével és embereivel majd megszavazza Mátyásnak a királya választását, és éppen ezért be is engedte és fel is hívta, hogy Szilágyi Mihály és Hunyadi Mátyás anyja Szilágyi Erzsébet vonuljanak be Budavárába, ami akkor Garainak a tulajdona volt. Így ezzel a Hunyadi párt megerősödött, és megígérték Garainak, hogy elfelejtik a Hunyadi László halálát okozó tevékenységét. Na hát, itt történik az a dolog, amit aztán mindenki mesél, hogy Szilágyi Mihály ugye mindent latba vetett, hogy a Hunyadi Mátyásból király lehessen, és ezért írt is egy levelet, amit elküldött az országgyűlésnek, amit az összegyűlt Rákos mezein toborzó nemesek között fel is olvastak, ahol biztosította őket az életükről, és megígérte nekik, hogy minden kívánságuk teljesülni fog, de a legfőbb kívánalom az volt, hogy a magyar faj becsületének érdekében egy magyar embert emeljenek trónra. Na most persze ez mindenki elfogadta, és mikor ez a döntés megtörtént, akkor küldöttséget menesztettek, hogy hozzák el a királyt, mert ugye Pogyeb Rád azt mondta, hogy csak abban az esetben engedi el Hunyadi Mátyást a fogságból, hogyha már királyá választották. Na itt egy kis dolgot fel kell azért még említsek, és pedig azt, hogy itt Hunyadi Mátyás megválasztása előtt mások is jelentkeztek a trónra. Egyebek között ugye IV. Kázmér lengyel király, vagy pedig Vírmos százherceg is, de hát ezekkel Szilágyi Mihály és a ligája szóba sem álltak, és így akkor végül is sikerült olyan mederbe terelni a dolgokat, nem utolsó sorban Szilágyi Mihály 15 000 katonát vonultatott fel itten a pozíciói megerősítésére, és tulajdonképpen a nagyurak megfélemlítésére is, hogy végül is eldöntötték, hogy akkor Mátyást megválasztják királynak. Tehát ez a királyválasztás meg is történt, mint ahogy említettük, és pedig 1458. január 24-én. És akkor természetesen arról volt szó, hogy a király megérkezik az országba, és akkor majd a király az új király, mivel fiatalkorú volt, ezért melléje megint egy kormányzót fognak választani. Hát természetesen, hogy kit választottak kormányzónak Hunyadi Mátyás mellé, mint a nagybácsit, Szilágyi Mihályt, aki nagyon gyorsan el is fogadta ezt az ajánlatot, ugyanis ő azt képzelte, hogy majd kényekedve szerint uralkodhat ő, mert hát a fiatalkorú királyt azt majd könnyű lesz terelgetni. És akkor nagyon gyorsan Szilágyi meg is esküdött a mindkét párt előtt, tehát a Hunyadi és a Garai párt előtt is, hogy ő addig kormányoz, amíg a király majd nagykorú lesz. Na most itten azt is el kell mondjuk, hogy miután ugye megválasztották Mátyást, akkor hamar utána mentek Csehországba, és persze kifizették azt a hatalmas váltságdíjat, amit az apósi elölt ugye követelt, azzal együtt, hogy majd el is veszi feleségül a kiskorú leányt, Katalint. Na hát, itt az a baj, hogy Szilágyi Mihály azt képzelte, hogy majd úgy fogja irányítani a 15 éves gyermeket, ahogy ő mondta, ahogy ő elképzelte, de hát ez nem történt meg, mert amikor Mátyást hazahozták, és felvázalta neki azt, hogy Garai leányát kell elvegye feleségül, akkor egyszerűen Mátyás megtagadta, mert azt mondta, hogy ő már megígérte, hogy Katalint elveszi feleségül, és ezt az esküjét nem szegi meg, tehát egyszerűen ellenállt a Szilágyi javaslatának. Na hát itten Szilágyi Mihály nagyon hamar bajba került, és neki most már világossá vált, hogy nem fog tudni azt csinálni az unoka öcsével, amit éppen csak elképzelt, és ezért aztán lényegében nagy bajba is került, mert a különböző ellenliga tagok nagyon orroltak rá, hogy így átejtette őket. És ezért Szilágyi Mihály aztán, mondom, bajba is került, azért, hogy megússzák a bajt, ezért Mátyás gyorsan elküldte, hogy a Délvidéken rendet teremtsen, és elküldte Budából le a Délvidékre, hogy itten a törökök ellen harcoljon, és hogy visszafoglaljon bizonyos várakat, meg hogy ezeket a kisebb-nagyobb erősségeket azt felszabadítsa. Na most egy másik dolog is történt, és pedig az, hogy a nádor személye az Garai volt, és itt nagyon hamar le kellett számolni ezzel a nádorral, ugyanis bármi történt, az rögtön próbált Mátyás ellen, meg a Hunyadi család ellen ilyen összeesküvéseket szőni, és végül ezt a helyzetet úgy oldotta meg Mátyás, hogy országgyűlést hívott össze, ezekre az országgyűlésekre ugye a nádornak is meg kellett volna jelennie, a nádor nem jelent meg, aztán az történt, hogy ugye a nádor valósága bujkált előle, de mivel 4 hónapon keresztül a nádor nem jelent meg, akkor Mátyás király egyszerűen kijelentette, hogy mivel a nádor a hivatalát nem tölti be, ezért őt felmenti a hivatala alól, és mást nevezett ki, és pedig a Hunyadi Ligának egyik megbízható hívét, Guti Ország Mihályt. Így tehát megszabadult a kellemetlen nagybácsitól is, és megszabadult a Garai nádortól is, aki összeesküvéseket szőtt ellene. Tehát innen látható, hogy Mátyás fiatal kora ellenére mennyire átlátta az akkori nemesi ligáknak a politikáját, és hogy mennyire felül tudott kereketni ezeknek az összeesküvésein és ezeknek a fondorlatain. Itt el kell mondjuk azt is, hogy van egy másik oldala is ennek a ragaszkodásnak, hogy így fejezzem ki magamat, hogy a Podjebrád Katalint vegye feleségül, ugyanis az volt a kitétel, hogyha a király nem veszi feleségül a leányzót, akkor 100 000 aranyot kellett volna bírságként fizetnie, és ezt viszont nem lett volna Hunyadi Mátyásnak onnat összeszednie, és ezért is ragaszkodott ahhoz, hogy ő, de főleg esküje tartotta ahhoz, hogy a házasságát azt ne a Garai leánnyal kösse meg. Na most még csak annyira térnék vissza Szilágyi Mihályra, hogy miután a Délvidékekre küldte el Szerbiába Mátyás, megígérte neki, hogyha ott felszabadítja azokat a területeket, akkor majd szerb fejedelemé is előlépteti, és ilyen, ekkor kaptam meg például a Besztercze grófja címet is. Na de itt az a helyzet, hogy 1460-ban ilyen egy boszniai hadjárat alkalmával fogságba esett Szilágyi Mihály, és végül is lefejezték a törökök. Tehát gyakorlatilag ezt jelenti, hogy Szilágyi ebben az időben akkor életét vesztette, és így fejeződött be az ő pályafutása. Na most már tovább kéne lépjünk, és pedig kéne beszéljünk a koronázásról.
Igen, 1464. március 29-én koronázta magyar királya az esztergomi érsek Kunyadi Mátyást, mégpedig Székesfehérváron, ezzel a szokások szerint is legitimé téve uralmát.
Igen, hát itt megálltunk 1460-ban, beszéltünk, hogy 61-ben ugye végül lefejezték Szilágyi Mihályt, és 1462-ben vagyunk most már, amikor Mátyás már 4 éve király, de még mindig nem koronázták meg a Szent Koronával, és ezért a nemesi ligák őt nem is ismerték el jóformán királynak. Tehát itt az a nagy probléma, hogy a korona az már tömi 20 éve harmadik Frigyesnek a tulajdonában van, és akkor ezért ezt a koronát vissza kellett szerezni, hogy Mátyás tudja megkoronáztatni magát a Szent Koronával is, hogy végül is az ország elismert uralkodója legyen. Ezt végül úgy érte el Mátyás, hogy követet küldött, és pedig Vitéz János Várady püspököt küldte el Frigyeshez, hogy tárgyalják meg a dolgokat. Ez aztán meg is történt, és a király felajánlotta azt, hogy pénzösszeget fizet, és felajánlott egy másik dolgot is, és pedig azt, hogyha fiú örökös nélkül halna meg, akkor a magyar trónt Frigyes vagy pedig Frigyesnek a valamelyik leszármazottja örökölje. Tehát egy ilyen ajánlatot tett, Mátyás arra gondolt, hogy nagyon fiatal, és még előtt áll az élet, tehát miért ne születhetne neki fiú gyereke. De hát mi, akik ismerjük a történetet, most már tudjuk, hogy hát ez nem történt meg. Na de Frigyes, mikor ezt az ajánlatot megkapta, a váltság ajánlattal, meg ezzel a trón ajánlattal, akkor nagyon gyorsan beleegyezett a dologba, és ezért aztán a Szent Koronát ugye megígérte, hogy visszabocsátják a magyar területre, de ahhoz, hogy ezt a koronát vissza lehessen hozni, hatalmas adókat kellett kirólni, ahhoz, hogy a váltság, korona kiváltást lehessen megejteni. Na most a szerződés kapcsán aztán ugye megtörtént a korona átvétel, és így végül 1464. március 29-én koronázták meg Mátyást, és lényegében az van, hogy a királyi, jobban van, a nemesi ligák ekkor ismerték el Mátyást király, Magyarország királyának, és sajnos nagyon sok történész is csak ettől az időszaktól számítja Mátyás uralkodását. Na most azt szeretném elmondani még, hogy Mátyásnak egy másik nagyon fontos emlékműve, ugye mivel Kolozsvárt született, és Kolozsvárt is részesítette ebben az adómentességben, ezért Kolozsvár ugye a nagy király tiszteletét azt állandóan hordozta, és ezért a városi tanács aztán elrendelte, hogy 1896-ban, hogy egy díszteret fognak kialakítani, és erre a dísztérre Mátyásnak a szobrát kéne felállítani.
Igen, és szerintem erre a szoborra egy következő adásunkban még visszatérünk Mátyás értékeivel együtt. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a mai Kőbezárt Múltunk, melynek adásideje ezennel lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elmondom még, hogy a kibővült adásidőnknek köszönhetően a jövő héttől minden pénteken pontban éjféltől újra hallgathatják a Kőbezárt Múltunk elhangzott műsorait. Következzen a ma déli gondolatunk, Turóczi János. Merem mondani, hogy a magyar dolgok kezdetétől fogva királyválasztás annyi örömmel és annyi dicsőséggel még nem ünnepeltetett. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. Az elmúlt órában Keresztes Gézát és a Kőbezárt Mutunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Kőbezárt Múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a Kőbezárt Múltunknak.